Szeretettel köszöntelek titeket így egységesen is, és szombatnapon talán nem is voltam még ekkora gyülekezetben, és külön köszönöm, hogy ilyen nagy szeretettel fogadtatok minket, meg hogy mindenki így bemutatkozott. Talán annyit engedjetek meg, így illendő, hogy mivel először vagyunk itt Eszterre, hogy pár gondolatot, vagy pár szóban így bemutatkozzunk nektek. Mi tavaly házasodtunk össze, és hát úgy alakította a Jóisten az életünket, hogy le tudtunk költözni ide Zala megyébe, nem is olyan messze tőletek viszonylag. És hát én nemrég végeztem a Szólán tavaly nyáron, és Eszter is most a Szólán tanul, ő harmadikos. Hát és arra jutottunk, hogy arra szenteljük az életünket, hogy az Isten művében tevékenykedjünk, dolgozzunk. Én szakács, nekem az egyik végzettségem szakács, Eszter meg kertészmérnök. És nekünk az egészségügyi üzenet az nagyon-nagyon így közel áll a mi szívünkhöz. Tehát, hogyha ilyen irányú kérdésetek vagy beszélgetési lehetőség van, akkor nyugodtan keressetek meg minket. És hát talán így ennyit bemutatkozásképpen, még annyit megemlítek, hogy többen talán ismeritek az Eleki vendégházadot, oda szoktunk lejárni elég gyakran dolgozni. És hát igazából nagyon dióhéjban így ennyi a bemutatkozás részről. Talán majd még a délután még lesz, lehet, hogy több lehetőségünk is így jobban megismerkedni. A mai igehirdetésünk témája egy nagyon különleges téma, egy tanítás, amit szeretném, hogy együtt átbeszélnénk, átgondolkodnánk, de előzményként még hagyj említsem meg azt, hogy miért is annyira aktuális, miért is fontos ez annyira. Tudjátok, hát a mai világban talán nem mondok újat, de úgy nem csak mi keresztények, úgymond adventisták vagyunk tisztában a világban levő helyzetekkel, ami az utóbbi pár évben valljuk be nem volt rendhagyó, úgymond, mert annyi minden történt, most nem akarom megemlíteni, de hát itt a háborús helyzet, a vírus helyzet, de nem csak az emberi tényezők, hanem ezek a természeti katasztrófák. Tudjátok, már nem csak mi követjük ezeket a jeleket, hanem úgymond azok is, akik élnek a világban, akik nem, nincs kapcsolatuk úgymond Istennel, hanem élik a kis életüket. Tehát, hogy már nem csak mi kezdünk el ezeken gondolkozni, hanem más emberek is, hogy mi történik a Földön, nem? Ti is ezt tapasztaljátok, gondolom. És úgymond már tényleg szinte már a csapból is az folyik, hogy milyen hírek vannak, milyen események a nagyvilágban, de igazából elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon tudjuk, mert tudjuk, hogy mi történik, pontosan tudjuk, hogy mi történik a Földön. De vajon azzal tisztában vagyunk, hogy mi történik most a mennyben? Hogy mit csinál most Jézus? Vagy hol van egyáltalán Jézus, és hogy mi az ő szolgálat? Hogy van egy olyan istenkép van a fejünkben, hogy mint a legtöbb embernek, és sajnos kereszténynek is az van, hogy van egy Isten, és megteremtette a Földet, és akkor ő távolról néz, hogy az emberek mit csinálnak, mit tesznek. Vagy az az Isten kép él a fejünkben, hogy egy élő és tevékenykedő, egy szerető Isten, aki folyamatosan munkálkodik, ahogy a Biblia is írja. És hát a mai délelőtt ezt a kérdéskört fogjuk egy kicsit jobban, mélyebben megvizsgálni, hogy olyan mit is csinál pontosan mai nap, hogy mit tesz most Jézus, és hogy hol van pontosan. És talán itt is ragadnánk meg először a Bibliánkat, hogy jobban megértsük Jézusnak a szolgálatát, hogy mit tesz az emberiségért. Először vizsgáljuk meg azt, hogy hol van. És ezzel kapcsolatban most meg fogunk vizsgálni több bibliai szerzőt, hogy mit tanít, mit mond ezzel kapcsolatban, vagy hogy milyen tapasztalatai voltak ezzel kapcsolatban. Legelőször Mózes második könyvénél nyitjuk meg az igénket, és ott a 25. fejezetnél pontosan. Talán annyit engedjetek meg még előzményként elmondani a mai témánkhoz, hogy az Édenkertben Ádám és Éva sokkal közvetlenebb kapcsolatban volt az Istennel, a Teremtővel, mint ugye most, mert amikor megjelent a bűn a Földön, akkor egy kis rés, ami később szakadékká nőtte ki magát, ez keletkezett az ember és az Isten között. Tehát szükség volt valamire, ami meg tudja oldani ennek a problémáját, a bűnnek a problémáját, és talán annyit megemlítenék még, hogy a bűnesettől az első sátorszentéig, mert ahhoz, hogy jobban megértsük Jézus szolgálatát, a mennyei templomnak a tanítását, azt tudnunk kell azt, hogy a bűnesettől a sátorszentéig az első mózesi templomig, ami megépült, a 2500 évben az volt a szokás, hogy ilyen kőből épített oltárokon áldoztak az Úrnak, az Istennek, hogy a bűnök szennyétől megszabaduljanak, és hogy közvetlenebb kapcsolatba tudjanak lenni az Istennel. És megtörtént az az esemény, hogy Izrael népe fogságba jutott, és amikor kivonultak Egyiptomból át a Vörös-tengeren, akkor történt meg a szövetségkötés a Sínai hegyen, és ott hangzottak el ezek az igék, amiket most egy kicsit más szempontból fogunk megvizsgálni. De a 25. fejezetből olvasom először a 8. és a 9. verset. Azt írja az ige, hogy készítsenek nekem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom neked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját. Tehát mit láthatunk itt az igében? Azt, hogy megtörténik a szövetségkötés, és utána Isten úgymond utasításokkal segíti Mózest, hogy el kell készítenie egy földi hajlékot. Erre azért volt szükség, mert ugye volt egy mennyei hajlék is, és ennek a mását kellett elkészíteni a földön is. És itt a 9. versben találunk egy felhívást, hogy mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom neked a hajléknak formáját. Tehát Mózesnek ez a mennyei minta meg lett mutatva, hogy Isten próbálta neki elmondani az egész Izrael népének, hogy ez a földi templom, ez nem más, mint egy árnyéka a valóságnak. Tehát a valóság az azt jelenti, hogy a mennyben van az igazi, és a földi az csak egy árnyék. És hogy ennek a mintának az alapján kell elkészülnie a földinek is. Itt még a 40. vers, amit még felolvasnék Mózes második könyvéből, a 25. fejezetből, hogy vigyázz arra a formára csináld, amely a hegyen mutatott neked. Tehát ez egy nagyon fontos hely volt, ez a mennyei templom, és tényleg Isten nagyon úgy alakította ennek az építését, hogy tényleg, hogy nagyon pontosan, precízen kellett erre a mintára hasonlítson, ami a mennyben volt, mert csak így érthették meg az emberek ennek a jelentőségét, amiről majd még később említést is teszünk. És azt tudjuk, hogy a földi templomot emberek építették, a mennyeit meg az Isten, ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk. De csak egy kitekintést, egy kérdés erejéig engedjétek meg azt, hogy de talán mégis volt egy különbség, hogy a földi szent hajlékon, ugye mondtuk, hogy mindent emberi kéz készített, de mégis volt valami, amit az Isten készített rajta. Nem tudom, eszetekbe jut, hogy mi volt az. Igen, a kőtábla, a 10 parancsolatot tartalmazó táblák, és ezt a mindenható az ujjaival írta a kőbe. De mit is jelképezett ez igazából? Hát a 10 parancsolat a mennyei törvénynek a másolata, ami az Istennek a szent jellemét mutatja be, és Istennek gondja volt arra, hogy még véletlenül egy apró hiba se essen ebben, mert nem akarta, hogy ezt emberi kézzel eltorzítsa. Most csak úgy megkérdezném érdekességképp, hogy történelmünk folyamán került erre példa, hogy emberek megpróbálták megmásítani ezt a törvényt, ami a 10 parancsolat, ami a mennyének a mintája? Hát talán a válasz mindannyian tudjuk, hogy igen. Tehát ez egy olyan, amit Isten megmutatott Mózesnek, ez a mennyei templom, ez egy nagyon különleges dolog volt, és Mózes ezt a mennyei templomot úgymond látta. Látta, hogy kell kinéznie. De talán itt most ugornánk egy nagyobbat az időben, és most Jézus halálára, amiről később egy kicsit részletesebben is fogunk beszélni, Jézus halála utánra térnénk a Bibliánkban, megnézzük, hogy Pál apostol hogyan is beszélt erről a mennyei templomról. Itt is csak egy-két igét olvasnék fel a zsidókhoz írt levélből. A 9. fejezetből először. A Itt a 9. fejezetünk első verse azt írja, hogy annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is Isten tiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Most mit érthetünk meg itt? Tehát itt is már utalást tesz Pál apostol, mert Pál apostol tanította ezt, hogy itt beszél a világi szent helyről. Tehát, hogyha van egy világi, akkor kell lennie egy mennyeinek is, nem? Ez azért így elgondolkodható. És Pál ezt tanította, hogy van egy mennyei szent hely, ami megvalósult itt a Földön. És meg a 11. vers is ezt részletezi, hogy Krisztus pedig megjelenvén, mint jövendő javaknak főpapja, nagyobb és tökéletesek, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül. Talán eddig olvastam itt, és megjelenik, hogy nem kézzel csinált, és hogy nem e világból való. Tehát Jézus ebben a mennyei templomban ment be, és Pál apostol is ezt tanította. És ez is csak egy előkép volt, egy árnyék. Tudjátok, az árnyékat úgy a legkönnyebb elképzelni emberi példával, hogy vagyunk mi emberek, és akkor látszódik egy árnyék. De hát a valóság az sokkal, sokkal másabb, mint az árnyék. De mégis ugyanannak kellett lennie. Még a 8. fejezetnek is az elejét olvasnám fel, az első két verset, illetve az 5., hogy Pál mit tanított ezzel kapcsolatban. Azt írja az ige, hogy fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és az igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. És akkor az 5. vers, akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondott a Mózesnek. És itt visszautal ugye a Mózes igénkre, amit felolvastunk, hogy meglásd úgymond, hogy mindezeket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutatott néked. Tehát Jézus halála után tudjuk, hogy a földi szolgálatok ugye okvesztetté válnak, mert minden, ami történt, az egy előremutató, egy árnyék szolgálat volt, aminek az volt a célja, hogy a mennyeire irányítsa a figyelmet. És láthatjuk, hogy Mózesnek ez a mennyei templom, ez meg lett mutatva, és Pál apostol meg már ezt tanította a gyülekezetekben, hogy ne erre tekintsünk, hogy most mi van, és ne ezekbe ugye a Salamoni templom akkor még állt, hogy ne oda járjanak, mert hogy már a mennyben folyik az a munka, amit Jézus végez. És tudjátok, vannak, akik úgy gondolkodnak, de nem szabad helyt adni ennek az aggodalmunknak, hogy Jézus itt volt a Földön, és most már nincs itt, hanem mennybe van, és hogy mekkora a távolság, nem? Hogy az ember és az Isten között, de talán ennek az aggodalomnak tényleg azért nem szabad helyt adni, mert tudjuk, hogy Jézus minél közelebb van az Atyához, az Istenhez, annál közelebb van általa mi hozzánk is. És az, hogy most ő ott van a mennyben, az még nagyobb jelentőségű ezáltal. És talán még azt a kérdést is feltehetjük a Föld és a mennyei szentéllyel kapcsolatban, hogy a földi az miben különbözött még a mennyeitől. Tehát, hogy a földi az egy világi, az egy teremtett volt, úgymond erőtelen a mennyeihez képest, ami egy örök és egy állandó, amiben most Jézus tevékenykedik. De engedjetek meg még egy szempontot, hogy megvizsgáljunk a Bibliából, mégpedig, hogy János apostol mit látott a Jelenések könyvében, erről szeretnénk egy kicsit együtt gondolkodni. És talán még annyit megkérdeznék, mielőtt rátérnénk a Jelenések könyvére, hogy ott mit láthatunk, illetve látott János, hogy csak egy pár gondolatot ejtsünk arról, hogy mik voltak a mennyei szent helynek a berendezési tárgyai. Nem tudom, hogy összegyűjthetjük-e most. Igen. Talán elhangzott mindegyik, úgy hallottam, hogy volt a jó illattétel oltára, a szent kenyerek asztala, és a menóra a hétágú gyertyatartó, illetve a szentek szentjében a frigyláda. Igen. No. Hát akkor nézzük is meg, hogy mit látott János apostol a Jelenések könyvéből. Szeretnék idézni egy-két gondolatot. A negyedik fejezetnél kezdenénk meg az együtt gondolkodást. Talán annyi bevezetőt engedjetek meg Jelenések könyvéhez. Tudjátok, hogy az első három fejezet az Jézusnak a tájékoztatása, a levelek, amit Jánosnak elmondott, illetve megmutatott, és ez a hét levél 7 korszakot jelent az emberiség történelmében. És ezután történik egy változás a negyedik fejezetben, amit az első versben olvashatunk. Így ír, hogy ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenniük. Tehát láthatjuk, hogy Jelenések könyvében a negyedik fejezetnél történik egy helyszínváltozás, úgymond. János apostol elragadtatik lélekben, és a mennybe kerül, és ott szemléli tovább az eseményeket. És az ötödik verset szeretném még felolvasni, hogy nézzük meg, hogy János apostol mit látott a mennyben. Itt az ötödik versben azt olvashatjuk, hogy a második felét olvasom talán, hogy és 7 tűzlámpás ég a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. Most láthatjuk, hogy itt megjelenik ez a 7 tűzlámpás. Most mire utalhat ez a 7 tűzlámpás? Tehát János apostol elragadtatott a mennybe, és ott látott 7 tűzlámpást. Talán mindannyiunknak eszünkbe juthat, hogy ez a menóra, ez a 7-ágú gyertyatartó. Érdekes lehet még az is, hogy mit jelent a 7-es szám, a teljesség száma, és hogy a tűzlámpás hasonlat, amiről még később említést is fogunk tenni, az az Istennek a mindent átvilágító jelenlétére utal. Nem? Amely mindig a Szentlélek által valósul meg. Tehát János apostol, amikor a mennybe került, akkor látta ezt a 7 tűzlámpást. De menjünk egy picit tovább még. Nézzük meg, hogy mit látott János apostol. Most csak ezekre a részletekre fogunk kitérni. A 8. fejezet 3. versénél olvasok egy igét. Tehát a 8. fejezetből a 3. vers, illetve a 4. Azt írja János apostol, hogy jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltára, amely a király szék előtt van. És felment a tömén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Itt is egy érdekes képpel találkozunk, nem? Megjelenik ez az aranytömjénező. És a tömény füstje, és be is azonosítja, hogy ez mit jelent. Tehát János apostol pontosan látta a mennyei templomnak a mását, látta ezt az aranytömjénezőt, ezt a füstölöktető oldalt, amit a földiben így neveztek. És még tovább is megy, látta, hogy ez a füst, ami felszáll a földről, hogy ennek az volt az erőről mutató jelképe, hogy ez a szenteknek, az igazaknak a könyörgés, az imádsága. Tehát akkor látta János a menórát, a 7 tűzlámpást, a gyertyatartót, látta a füstölöktető oltárt, az aranytömjénezőt, és nézzük meg még egy konkrétabb igén keresztül Jelenések könyvéből, hogy mit látott még János. A 11. fejezetből szeretném nektek az igét felolvasni, a 19. verset. Hát azt írja a 19. versben, és megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségeinek ládája, és az ő templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Érdekes ez a kép is. Megláttaték, most már konkrétan kimondja, hogy az Isten temploma, tehát a mennyei szent hely. És azon belül is megláttaték az ő szövetségének ládája. És az a szövetség ládája, ez nem a Frigy láda? Dehogy nem. Tehát nagyon érdekes kép, amiket itt János szemlél, most csak ennyire térnénk bele a Jelenések könyvébe, hogy mit látott. Tehát látta az aranytömjénezőt, látta a 7 tűzlámpást, a menórát, és konkrétan látta a földi templomot, és azon belül is a Frigy ládát, vagy a szövetségnek a ládáját. De mi is ennek az egésznek a lényege? Szóval ez egy olyan tanítás, ez egy nagyon egy egész Biblián átívelő tanítás, tehát Mózes első könyveiben láthatjuk, hogy erre példa volt, hogy az Istennek gondja volt erre, hogy az embereknek megmutassa, hogy a világi az egy minta, és a mennyei a valóság. Tehát Mózesnek meg lett mutatva, úgymond a Sínai hegyen, hogy hogy néz ki a mennyei templom. Pál apostol ezt tanította a gyülekezetekben, és János meglátta ezt a templomot. Tehát tényleg Mózes könyveitől egészen Jelenések könyvéig, de nem csak ők tanítják ezt a mennyei templomot, hanem például Ézsaiás könyvében, a 6. fejezetben, vagy Ezékiel könyvében is említés kerül a mennyei templomról, de Dániel könyve 7. fejezetében is olvashatunk erről. Tehát tényleg egy egész Biblián átívelő tanítás ez a mennyei templom. És ahhoz, hogy megértsük Jézusnak a szolgálatát, hogy mit csinál most napjainkban, most már tudjuk, hogy hol van, mert amik megtörténtek, az mindegy előremutató jelkép volt erre. És talán még mielőtt rátérnénk a szolgálatára, hogy mit tesz most pontosan, nézzük meg, hogy a Szent Sátornak mik a berendezési tárgyai. Egy kicsit erről is mélyebben beszélhessünk, mert nem csak a szolgálata, nem csak ami a Szent Sátorban volt szolgálat mutatott előre Jézusra, hanem maguk a berendezési tárgyak is, úgymond az egész Szent Sátor. És itt én is utána keresgéltem, olvasgattam, és nagyon érdekes dolgokat találtam ezzel kapcsolatban. Talán induljunk el kívülről magáról a szent hely, hogy hogyan is mekkora volt. És ezt csak érdekességképp mondom el, tudjátok, volt a Szent Sátor, és azt úgy kell elképzelni, hogy egy 16 méter hosszú épület volt, tehát nem olyan nagy, ilyen 5,5 méter széles és 5,5 méter magas. Most így végignéztem a termen, talán nem biztos, hogy sokkal nagyobb lehetett, mint ez az egész terem. És nem is tudom, hogy csak képzeljünk magunk elé például egy ókori gigantikus építményt, piramisokat képzeljünk magunk elé, vagy keleti pagodákat, tudjátok, ezek a több emeletes szintes házak, vagy ilyen görög-római nagyobb kolosszusokat, vagy építményeket, hogy csak nézzük meg a kontrasztot, hogy ott volt egy egyszerű szent sátor, ami nem volt, ami tényleg egy kisebb, szerény épület volt, és ennek ezekkel szemben voltak ilyen nagyobb építmények, és ez is mire világította az emberek figyelmét, hogy ne arra tekintsenek, hogy hogyan is néz ki, hogy néz ki ez a szent sátor, hanem tényleg a szolgálatra, a Istennek a tisztaságára, az egyszerű, úgymond egyszerűségére és szépségére, hogy lehet, hogy ez egy egyszerű épület, de a jelentősége sokkal nagyobb, mint bármely más épületnek. Talán a méreteiről ennyit. És az is érdekes volt számomra, hogy ez a szent sátor, ez egy olyan sátor volt, ami két oldalról nyitott volt. Tehát be lehetett menni ugye az ajtón keresztül, illetve nyitott volt felülről is, ahol a füst eltávozott az oltárból, tudjátok. És hogy ez is mit szimbolizált, hogy aki ide belép, az közvetlenül tud találkozni az Istennel. Tehát az ember és Isten kapcsolata ezen a szent sátoron keresztül sokkal közvetlenebb lehetett. Még a vászonkerítésnek az oszlopairól is egy pár szót említést tennénk. Tudjátok, ez úgy nézett ki ez a szent sátor, hogy voltak oszlopok, és akkor körbe volt vonva vászonnal, és akkor egy ilyen sátorszerű teteje volt. És akkor a vászonkerítés oszlopai. Az is nagyon érdekes, itt a vörös részből volt, és érztalpakon nyugodott, és felül ezüst be volt burkolva. És hogy miért is olyan különleges ez az egész építménynek az alapja. A zsidókhoz írt levélben van egy olyan ige, a 12. fejezetben azt írja, hogy mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Tudjuk, hogy ez az érc, ez a vörös rész, ez ellenáll a tűznek. Tehát ez egy olyan építmény volt, ami biztos alapokon nyugodott. Tehát még úgymond a tüzet is ki tudta állni, noha a vászon leég, de az alapja megmarad az egész épületnek. És hogy Istennek még erre is gondja volt. De ha tovább menjünk az épületnek a jellemzésén belül, hát az első, ahogy bemegyünk, ugye az ajtó, ami megjelenik. És azt sem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen nyitható-zárható ajtó, vagy faajtó, vagy fémajtó, vagy bármi, hanem ugye ez vászonból volt, és ez egy nagyon széles ajtó volt, tehát amit így el kellett húzni. És mit jelentett ez igazából, hogy ez a szélessége azt mutatta be, hogy Istennek ez a kitárulkozó szeretete az emberek iránt, és tényleg csak úgy az ember a legegyszerűbb ember is, úgymond egy kisgyerek is, értsétek jól, könnyedén be tudott menni az ajtón, mert csak elhúzta ezt a függönyt. És hát az Istennek a szeretetét és a megbocsátását fejezte ki, hogy noha itt vagy bűnösként, de hogyha megvallod, akkor tárt karokkal vár. Szóval így lehetett bemenni ezen az ajtón a Szent Sátorba, és talán az emberek nem értették, de érezték, hogy ez egy különlegesebb épület. És most felteszem még azt a kérdést is, nyilván tudjátok a választ, hogy Jézus azonosította magát az ajtóval? Azonosította. Azt írja János evangéliumában, hogy én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár, kijár, majd legelőtt talál. Tehát Jézus azonosította magát ezzel, hogy ő az ajtó. Aztán, ami még nagyon különleges élmény lehetett az ember számára, aki belépett a patnak, hogy amikor belépett a belső pitvarba, a sátoron belül, akkor oldalról fehér vászon vette körül, egy szép fehér vászon. És ezzel kapcsolatban is két igét talán engedjetek meg, hogy megemlítse, hogy mi is volt ennek a jelentősége, ennek a tényleg szép, tiszta fehér vászonnak. Azt írja Ézsaiás könyvéből, csak olvasom az igét. És mi mindjárt olyanok voltunk, mint tisztátalan és megfertőztetett ruha, minden mi igazságunk. Talán addig olvasom. Azt írja Ézsaiás könyvében, hogy mint tisztátalan és megfertőztetett ruha, minden mi igazságunk. Tehát azt mondja az emberről, hogy a mi igazságunk az csak egy tisztátalan, vagy nem tiszta ruha. És még a Korintus levélből is egy igét engedjetek meg, hogy felolvassak, hogy jobban megértsük ennek a lényegét. Azt írja Pál apostol, hogy tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőnéktek Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Tehát aki belépett ebbe az ajtón keresztül, Jézuson keresztül ebbe a belső pitvarba, azt tapasztalhatta, hogy itt egy rendkívüli tisztaság veszi körbe, és hát így van ez az emberrel is, hogyha az Úr Jézuson az ajtón keresztül belép, akkor átéli azt a leírhatatlan csodát, ami körbevettem. Nekünk már nehezebb elképzelni, mert mi nem láttuk igazán, de az akkor élő nép az látta, a papok legfőképp, hogy ez a Krisztus igazságossága beburkolja, talán így érezhették magukat, hogy tényleg egy igazi tisztaság. És akkor most egy kicsit még pár szót beszéljünk a berendezési tárgyakról. Azt tudjuk, hogy a Szent Sátornak nem volt ablaka. De ez miért is olyan fontos, nem? Hogy ha bemegyünk egy épületbe, akkor általában van ablaka, de ennek nem volt. És hogyha valaminek nincs ablaka, akkor sötét van. És ennek a tűzlámpásnak, ennek a hétágú gyertyatartónak az volt a jelentősége, hogy ennek mindig égnie kellett ahhoz, hogy világos legyen. És hát sötét lett volna benne, hogyha nem világított volna ez a gyertyatartó. És ennek van egy jelképes értelme is, hogy hogyan is érthetjük, vagy vonatkoztathatjuk ezt a világunkra, hogy talán az isteni megváltás, az isteni gondviselés nélkül úgymond reménytelen, sötét lenne ez az életünk. János evangéliumában Jézus azonosította magát ezzel a jelképpel is. Azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Az életnek világossága. És ő volt ez a világosság. Ez is rámutatott ez a jelkép. Aztán talán aminél még mélyebben elidőzhetünk, az a szent kenyerek asztala, mert ennek is egy különleges tanítása van akár a régi, akár az új ember számára is. És ez is azt ábrázolta, hogy Jézus adja meg nem csak a lelki, hanem a testi táplálékot, és ő ad hozzá erőt. És Jézus ezt is úgymond azonosította magával, amikor azt mondta János 6. fejezetében, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jő, semmiképp meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem szomjúhozik soha. Ami még különleges, és nagyon megragadott engem ebben a szent kenyerek asztalában, hogy Jézus nem csak magával a kenyérrel azonosította magát, hanem a gabonamaggal is. Ezt is János evangéliuma rögzíti, de tudjátok, azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. És amikor Jézus elmondta ezt a rövid példabeszédet, ezt a gabonamagnak a hasonlatát, hogy meg kell halni ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen, akkor ezt önmagára vonatkoztatta. Tehát ő az élő kenyér, és még a hozzávaló gabonamag is ő. És hogy meg kellett halni az övéiért, hogy tápláló kenyér lehessen az éhezőknek a számára. Ez két szempontból is nagyon fontos lehet, hogy jobban megértsük, ráérezzünk ennek a lényegére. Talán Ámos prófétának a könyvéből olvasnék egy igét, a 8. fejezet 11. verse azt írja, csak felolvasom az igét. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után való. Tehát, hogy jönnek azok az idők, talán ami most is itt van, hogy az embereknek nem lesz elég ez a testi táplálék, hanem vágynak valami olyan lelkire is. És Jézus ezzel azonosította magát, hogy ő az a szent kenyér, ő az a gabonamag, ami elhalt azért, hogy gyümölcsöt teremjen minden ember számára. És ennek annyira mély tanítása van. Most csak én városi gyerek voltam nagyrészt, most engedjétek meg egy rövid példát, hogy nézzük meg egy búzának, egy gabonamagnak az életét, hogy hogyan is, mert ennek nagyon-nagyon mély tanítása van, hogy hogyan is jut el addig, hogy kenyér legyen. Először is a búzát levágják, nem? Megérik a búza, és akkor levágják. És talán Ézsaiás könyve azonosítja be ezt a pontot. Azt írja, az 53. fejezet, tudjátok, hogy kivágattatik. Tehát a messiás kivágattatik. Tehát levágják ezt a búzát. Ez is milyen pontos megvalósulás. Aztán a búzát kicséplik. Ez a cséplés is egy olyan folyamat, hát talán tudjuk, hogy néz ki a cséplés, hogy ilyen megütögetik, és Jézust is ugye megverték, és meggyötörték. Aztán a búzát megörlik a malomkövek között. A kenyér, mint a tészta, forró kemencébe kerül. Tehát Jézusnak ki kellett állni ezt a tűzpróbát. Ez a tűzpróba pedig hát ennek nagyon fontos szerepe van, mert ez a hitnek az igazi próbája. És ezek az elkészítési módok, tudjátok, hogy a gabonamagból kenyér lesz, ezek a szenvedési fokok utalnak erre a folyamatra, Jézusnak az egész életére, a szenvedéseire, a gyötrelmeire és a kereszthalálára. És ez az élő kenyér, amit folyamatosan meg kellett frissíteni a szent helyben. Tehát ennek ilyen mélységei is vannak, ami Jézus mutatja be. És talán még egy azonosítási pontot vizsgáljunk meg, amikor már a főpap belépett a Szentek Szentjébe, akkor ugye ez a jelképes engesztelői és közbenjárói szolgálatnak volt a helye. És ez kapcsolta össze a mennyet a földdel. És igazából, hogy olyan csodálatos, mert Jézus tényleg mindennel így azonosította magát, és ezzel is, hogy azt mondta János evangéliumában, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet be az atyához, hanem ha én általam. Tehát tényleg, ahogy láthatjuk, az egész templom és a kinézete és a felépítés, a berendezési tárgyak, ezek mind Jézusról beszéltek, mind Jézust mutatták be. És nem csak az akkori zsidóknak, hanem úgy, mint nekünk is. És most egy kicsit nézzük meg tényleg mélyebben, hogy mit csinál most Jézus, hogy mi az ő szolgálata, hogy jobban megértsük. Talán ott vennénk fel a gondolatfonalat, hogy van az az ige, amit 1843-ban, illetve 44-ben félreértettek. Ez a Dániel 8.14-nek a jövendőlése, hogy mondta, felolvasom ezt az igét is, azt írja Dániel 8.14, hogy és mondta nékem, 2300 estfég és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Vagy más fordításból úgy olvashatjuk, hogy megtisztítatik a szent hely. Most hogyan is értették ezt akkor az adventvárók, a keresztények, hogy ők úgy gondolták, hogy ez a földi templom, ez tűz által meg lesz tisztítva. az időpontot az stimmelt, de nem ez az esemény történt meg, hanem megtisztítatik a szent hely. De melyik szent hely? Ahol Jézus volt, a mennyei szent hely. És hát ahhoz, hogy megértsük tényleg, hogy ennek a, milyen, hogy mi történt pontosan itt 43-nak a évében, az meg kell értenünk, hogy Jézus miért jött a földre. És csak röviden beszéljük át, hogy mi a különbség a közmenjárói papi szolgálat között és a főpapi szolgálat között. Tudjátok, amikor az ember a bűneit megvallotta, most az ószövetségi emberre gondolunk, az izraelita zsidóra, és oda ment a paphoz, és vitt egy áldozati állatot, amit meg kellett áldozni a bűnért való áldozatért. És akkor a pap vette a vért, és ráhintette a kárpétre oda bent a szent helyben. És akkor ez volt a közben járói szolgálat, amit minden nap úgymond évről évre végeztek. És volt a főpapi szolgálat, aminek az volt a jelentősége, hogy egyszer egy évben volt egy esemény, amikor a pap a végső bűneltörlésnek a folyamatát mutatta be a nép számára, hogy hogyan is fog ez kinézni. Tehát amikor volt két állat, az egyik az azazelbakja, a másik az Istenért való áldozati állat, és az azazelbakját elküldték, a bűnért való Istennek szentelt bárányt meg feláldozták, és egy egyszeri, minden évben egyszer történt meg. És azért kellett Jézusnak a földre jönnie, hogy felvegye az emberiségnek a bűneit, mert amennyiben nem tudta felvenni, hanem le kellett jönni ide a földre az emberek közé, a bűnös emberek közé. És ő lejött és vállalta ezt a kereszt áldozatát. Ő felvállalta azt, hogy lesz az a bárány, akit megáldoznak egy évben egyszer. És talán engedjetek meg, hogy felolvassak egy idézetet, Ellen White-tól azt írja, hogy Krisztus közbenjárása az emberért, a mennyei templomban épp oly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadás után pedig a mennybe ment, hogy befejezze. És hát mit is jelent ez? Sokan úgy gondolkodnak, hogy Jézus halálakor valami bevégződött, de az az igazság, hogy akkor kezdődött el valami. Akkor kezdődött el a közbenjárói papi szolgálat, amikor nem csak ő volt az áldozati állat, hanem maga a közbenjárói papunk is ezáltal ő lehetett. És amikor mennybe ment, tehát 31-ben meghalt, és a mennybe ment, hogy elkezdi ezt a papi szolgálatot. És talán még azt is felolvastam, hogy a pap szolgálata, amit a templom első helységében végzett, a szent helyet a külső udvartól ajtóként elválasztó kárpiton belül, az jelképezi azt a szolgálatot, amelyet Krisztus mennybe menetelekor megkezdett. Tehát ez a közbenjárói papi szolgálat, amit a zsidók is végeztek minden nap, ezt kezdte el Jézus halálával a mennyben. A zsidókhoz írt levél ezt írja, hogy nem kézzel csinált szentélybe, az igazinek csak a másolatába ment be, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk. De akkor mi történt 1843-ban? Mi volt ez a változás, amit az adventvárok kiszámoltak? Tehát láthatjuk, hogy 18 évszázadon át Jézus végezte ezt a közbenjárói szolgálatát, és akkor járt le a 2300 éves profécia, amit Dániel könyvében megtaláltak. És ezután kezdődött el egy olyan szakasz, 1840-es évektől a megjövendőlt szakasz, hogy Jézus elkezdett egy másik szolgálatát, megtisztítani a szent helyet. Tehát a végső bűneltörlésnek az egyszeri nap, ami az izraeliták életében egy egyszeri alkalom volt az égben, ő ezt az időszakot, mert ez egy időszakot jelent, azt kezdte el a 19. század közepén Jézus. És hogy mi is a különbség a közbenjárói papi szolgálata és a főpapi szolgálata között, illetve hogy mit jelent, hogy most a főpapi szolgálatot végzi, illetve hogy nem a közbenjáróit. Igazából nem kell nagyon túl gondolni, csak tényleg megnézni a megvalósulási pontokat, illetve hogy hogyan is nézett ez ki. Tehát a közbenjárói szolgálat az emberért, a bűn bocsánat, az ugyanúgy folyik ma is a mennyben, de kiegészül a papi szolgálattal, ami nem a bűnbocsánatról szól, hanem a bűn végső eltörléséről. És ez az, amit először az adventvárok nem értettek meg igazán, de később Isten rávilágította ezekre a dolgokra őket is. És még Ellen White-tól egy gondolatot felolvasnék, ahogy hajdan a nép hitben ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozatra, és az áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szentélyre, az új szövetség idején a bűnbánok épp így helyezik hitben Krisztusra bűneiket, és valóságosan áthárítják őket a mennyre, tehát majd megtisztítetik, és miként a földi szentély a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult a bűnök szennyétől, a mennyei szentély az ott nyilvántartott bűnök elhárításával, azaz eltördésével ténylegesen megtisztul. És talán még annyit a mennyei templommal kapcsolatban, hogy ez a bűneltörlés hogy is néz ki, ami most már tart, már több mint 150 éve, ugye, hogy megnézik a feljegyzések az életkönyvét. A Biblia több helyen foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy van ez a feljegyzéseknek a könyve, az életkönyve. És ezt megvizsgálva történik az ítélkezés, úgymond, hogy kirészesülhet ugye majd a későbbi sátoros ünnepen. Úgymond az újjáteremtett földön, az Istennel való találkozásban. És talán még egy érdekességet megosztanék veletek. Tudjátok, a Laodíciának is jelentése van. Tehát a Laos az népeket jelent, a Dukadzo vagy a Dikadzo az megítéletet. Tehát úgy is fordítható ez magyarra, hogy a megítélt nép, vagy a nép megítélése. Tehát akkor elkezdődött ez a hetedik korszak, amiről Jézus beszélt Jánosnak a jelenések könyvében, hogy ez már a végső korszak. Úgymond ez a népnek a megítélése, a bűneltörlésnek a folyamata. Péter apostol még elénk tár egy képet, itt azt írja a 4. fejezet 17. verse, ezt is csak felolvasnám, hogy mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. Tehát, mert itt az ideje, Péter kifejti, hogy elkezdődjék az ítélet, ami elkezdődött 43-ba, és először a igazakon, tehát az Istennek a házán kezdődik ez el. Jelenések könyve még kiegészíti annyival a 20. fejezetben, azt írja, hogy és látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatnak meg. Majd egy más könyv nyittatik meg, amely az életnek könyve, és megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Tehát láthatjuk, hogy ez a vizsgálati ítélet elkezdődött, és Jézus ezt a közbenjárást, ezt a bűneltörlésnek a folyamatát végzi a mai napjainkban, hogy könyvek nyittatnak meg, és először kezdődik az ítélet az igazakon, tehát a hívőkön, akik először megholtak, aztán rajtunk mi élőkön. De mi is ennek a jelentősége, még talán ezt így zárásképpen beszéljük át. Még egy gondolatot engedjetek meg ezzel kapcsolatban, hogy ez a közbenjárói szolgálat, ennek a mélységét egy kicsit még beszéljük át, hogy mit is jelent ez a közbenjárás pontosan. Itt nagyon-nagyon érdekes a görögben ez a mesítés, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, de ez a szó található, aminek több jelentése van. Nem csak közbenjárót jelent, hanem jelenti a békebírót, jelent tanút, illetve kezest. A héberben ezt úgy olvassuk vissza, hogy tolmácsot is jelent. Tehát Jézus, ami békebírónk, ebben a vizsgálati ítéletben ő a bíró, akkor ő a tanunk, aki tanúskodik mellettünk, vagy aki megvéd minket sátánnak a vádolásától, úgy tud minket megvédeni, hogy ő magára vette a bűnöket, és hogyha mi ezt hittel elfogadjuk, akkor tud tanúskodni az életünkért mellettünk, és illetve ő a kezesünk is. Tehát ez a közbenjáró ezt a három dolgot is magában foglalja, illetve a tolmácsot, hogy ő az Isten felé tolmácsolja ezeket. És talán, hogyha így gondolkodunk erről a közbenjárói szolgálatáról, tényleg, hogy az a célja Jézusnak, hogy ott legyünk majd vele ezen a újjáteremtett földön, akkor talán sokkal, tényleg már annyira közel érezhetjük magunkhoz ezt az egészet. Most akkor csak zárásképpen nézzük meg azt, hogy az Ószövetségben hogyan lett felszólítva Istennek a népe, az izraeliták az akkoriban, hogy közeledik ez a vizsgálat ítéletnek a napja, ami egy nap volt, ugye? Ez volt azt hát kérdezzem meg, hogy melyik ünnep volt ez a zsidóknak az életében. Igen. Ez az engesztelési nap, a nagy engesztelési nap, ezt hívták a zsidók az ünnepek ünnepének. És ezelőtt volt egy ünnep, a nagy kürtzengés ünnepe, vagy a kürtzengés ünnepe, amit Mózes 23. fejezetében így találunk, hogy szólt ismét az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiaihoz, a 7. hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. Tehát a nagy engesztelési nap előtt volt egy ünnep, kereken 10 nappal, ez a kürtzengésnek az ünnepe. És volt figyelmeztetve Istennek a népe, hogy közeledik ez a végső ítélet, közeledik ez a nap, ami az Új Szövetségben ezt a korszakot öleli fel, a laodíciai korszakot, és ő így lett figyelmeztetve. Most tegyük fel azt a kérdést is, hogy ha volt figyelmeztetve az Ószövetség Izrael népe, a hívők, akkor vajon az Új Szövetségben találunk ehhez hasonló figyelmeztetéseket? Igen. És igazából két figyelmeztetést kell, hogy megemlítsünk ezzel kapcsolatban. Az egyik egy gyakorlati megvalósulás, a másik pedig egy üzenet, amit Isten ráhelyezett az adventvárók és az igaz keresztényeknek a szívére. Talán az üzenettel kezdeném, amit Jelenések könyve jegyez le. A 11. fejezetből olvasom az igét. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökké való evangélium. Hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Tehát ez a hármas angyali üzenetben található figyelmeztetés, hogy mert eljött az ő ítéletének órája, akinél van az örökké való evangélium, ugye a legelején ezt olvashatjuk. Tehát ez igazából, hogyha az ember a szívét tisztán tartja, folyamatosan Jézushoz vissza a bűneit, akkor az egy örökké való evangélium, hogy ez nem egy végső ítélet, nem egy világvége, amit várunk, hanem Jézusnak a közvetlen eljövetele, és már egyre közelebb van hozzánk. És a másik az egy esemény, ami megtörtént. 10 nap telt el, tudjátok, a kürtzengéstől a nagy engesztelési napig. És itt is megvan az időpontunk, 1843. És ha visszavonunk, akkor 10 év, az 1833. És nem tudom, emlékeztek, hogy mi történt 1833, pontosan november 13-án. Történt egy nagy esemény, az a csillaghullás, de ez egy olyan csillaghullás volt, ami egy különleges volt, tehát az egész világon látni lehetett. Ez egy olyan természeti jelenség volt, ami azelőtt még soha nem volt. És ez megtörtént 1833-ban, és nem a világi emberek úgymond lejegyezték, mindenhol szemtanúi voltak ennek az eseménynek, ennek a kürtzengésnek. És akkor még végezetül, most már tényleg a záráshoz közeledve talán tegyük fel még azt a kérdést, ezt az utolsó kérdést, hogy kell-e nekünk is készülnünk valamilyen vonatkozásban ezzel az eseménnyel kapcsolatban, és mit jelent ez a gyakorlati életünkben? A nagy engesztelési nap után következett a sátoros ünnep, ami közösséget jelentett az Istennel, de előtte volt az ünnepek ünnepe, ez a nagy engesztelési nap, és ez az önvizsgálatnak a napja volt. Tehát ezen a napon, ebben az időszakban, ami most már az Új Szövetségben van, ezen a napon dőlt el a sorsuk Isten előtt az embereknek, hogy Mózes 3. könyve így írja, hogy ünnepek ünnepeznéktek, sanyargassátok meg magatokat. Azért, ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. És ez a megsanyargatás, ez más olvasatban vagy fordításban azt is jelenti, hogy alázzátok meg magatokat Isten előtt. Ismerjétek el, mint a hármas angyali üzenetben, hogy az Úr az igaz Isten, ő a teremtő Isten, ő az élő Isten. És tényleg ez egy olyan korszak, hogy amiben most élünk, hogy ez eldönti a végső sorsunkat, hogy részesülhetünk az örök életbe, vagy sem. Tehát, hogy most igazán meg kell vizsgálnunk a szívünket, hogy mi van benne, és az Jézus elé kell vinni, mert most a bűneltörlésnek a folyamata van. És Ellen White azt írja, hogy hasonló okok miatt kell önvizsgálatot tartani ma is, amikor a nagy valóságban folyik ez az ítélet a mennyben. És talán még egy gondolat erejéig, hogy mennyire is közel van már Jézus. Tudjátok, van a hét levél jelenések könyvében, és a hét levélből a negyediktől kezdve folyamatosan találunk utalást Jézusnak az eljövetelére. A negyedik gyülekezetnek azt írja, hogy amíg eljövök. Utána a következő gyülekezetnek, nem is tudom pontosan felidézni, lehet, hogy felolvasom, ha megengeditek. Ott azt írja, hogy hamar, íme eljövök hamar. Ezt már ezt már Filadelfiainak mondja Szárdiszinek, hogy mint tolvaj. Aztán a Laodíciai gyülekezetnek mit mond? Tehát láthatjuk, hogy egyre közelebbi ez az időpont. Laodíciai gyülekezetnek azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát tényleg már itt van Jézus az ajtó előtt. És hogy mennyire fontos ez a tanítás, hogy megértsük, hogy a szívünk az, amiért folyik a nagy küzdelem a világban, úgymond a jó és rossz gonosz küzdelme, és hogy ezt tisztán tudjuk tartani. És mint hogy a hármas angyeli üzenetben is hangzik, hogy hirdetve legyen ez az örömüzenet, tehát az emberek most már nem is kell beszélnünk arról, hogy mi történik a Földön, talán hogyha elkezdünk arról beszélni, hogy mit csinál most Jézust, ez a kérdést, hogyha feltesszük nekik, vagy magunknak, és akkor ebből ki tud alakulni egy beszélgetés, és nagyon fontos, hogy ezt a bibliai tanítást megértsük, mert tényleg már itt van Jézus az ajtó előtt, és készen kell állnunk szívben, hogy alkalmasak legyünk erre az ünnepre, ami utána következett, ez a sátoros ünnep, mert utána ez volt a örömünnepük, hogy közösségben lehettek az Istennel, és mi ennek a, úgymond a küszöbén vagyunk. Jézus már itt van az ajtó előtt. És nagyon fontos tényleg, hogy ne csak hogy másoknak is tovább tudjuk adni ezt az üzenetet, mert ezáltal tud megvalósulni az Istennek az országa. Hát kívánom tényleg, hogy még gondolkozzunk erről, meg a szívünkbe forgassuk ezeket a gondolatokat, amit az Isten ránk helyezett ezzel a mennyei tanítással kapcsolatban, a mennyei templomnak a kapcsán. Amen.